Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Nehéz olvasmányt kínálunk ma önöknek. Vendégünk H.I. János, akivel a frissen megjelent Mamikám című regényéről fogunk beszélgetni. És akkor kezdjük egy nehéz kérdéssel. Ez a regény Magyarországon kívül szerinted nyugaton például megjelenhetett volna-e?
Nem tudom, hogy mennyiben tudta volna egy nyugati író ezt a fajta közeget, tehát egy vidéki, viszonylag szegény körülmények között élő néni, és egy még annál is szegényebb körülmények között élő cigány nőnek a kapcsolatát, barátságát, egymás iránti szeretetét, és azt a közeget megírni. Valószínű, hogy valami hasonlót bárki találhat a saját környezetében, ez itteni környezetben játszódik. Azt nem gondolom, hogyha ennek fordításai lesznek, akkor ez ne szólalna meg bármely más idegen nyelven, de maga a közeg az igen nagyon-nagyon sajátosan Magyarország, vagy inkább azt mondanám, hogy kicsit közép-európai.
János, nem erre gondoltam, hanem arra, hogy te, mint középkorú férfi, egy fiatal nőről írsz, ráadásul egy olyan fiatal nőről, aki más etnikumhoz tartozik, mint te, és fokozottan kiszolgáltatott és veszélyeztetett. Ráadásul meg is alkotsz neki egy nyelvet. Tehát amíg azt látjuk, hogy kérdés az, hogy egy fiatal...
Nem értelek. Miért ne írhatta volna meg ezt? Tehát miért ne írhatna egy nyugati író, aki fehér férfi, mondjuk egy fekete vagy afroamerikai nőről. Ez a probléma?
Nem vagyok meggyőződve, hogy ez így probléma. Illetve hát mindenképpen tematizálandó, így fogalmaznék. Mert azt mondaná erre, mondom az érveket, amiket a hasonló vitákban el szoktak mondani, és hangsúlyozom, hogy ezek nem az én álláspontom, arról is beszélgethetünk, de most nem az az érdekes, hanem ami elhangzik. Tehát, hogy neked nincs belelátásod, mondanák, vagy egy fehér férfi, aki mondjuk egy afroamerikai nőről ír, nem lehet belelátása, nem sajátíthatja ki a történeteit, nem helyezkedhetik bele, nem fikcionálhat olyasmit, ami egzisztenciálisan másokat érint. Csak azért feszegettem, és nem akartalak kellemetlen helyzetbe hozni, csak...
Nem hoztál kellemetlen helyzetbe, de ez engem abszolút nem érdekel, tehát ez a fajta ideológiai felvetés, ez irodalmilag vagy esztétikailag érvénytelen. Lehet ezzel sakkozni, meg lehet dobálózni, hogy milyen jogon ír egy férfi nőkről, vagy egy nő férfiakról, vagy egy fehér feketékről, vagy egy fekete fehérekről. Ugye ott kezdődik az irodalom, hogy eleve nincsen ideológiai alapállás, ez az egyik, a másik pedig, hogy nincsen morális ítélkezés. Tehát innétől kezdve pedig arról írok, arról a sorsról, amely sorsot én ismerek annyira, vagy elsajátítom annak a sorsnak a történését annyira, hogy képes vagyok alapvetően a létről beszélni, és ez akár helyileg, akár időileg, tehát hogyha ezen a gondolatmeneten futnánk tovább, akkor nem lehet történelmi tárgyú regényeket írni, csak egy példát mondok. Nem akarok azzal előhozakodni, hogy akkor nincsen Bovarina és nincsen Anna Karenina, hanem inkább egy másik irányból vizsgálom, hogy akkor úgy tűnik, hogy nem írhatnék történelmi tájékon játszódó regényeket, hiszen nem abban a korban élek, nem ismerem azokat az embereket, stb. Tehát ez egy számomra íróilag olyan problémafelvetés, ami lehet, hogy érvényes más szempontból, íróilag nem érvényes.
Jó, mindjárt fogok esztétikai szempontokat is felvetni, de azért azt arra figyelmeztetném magamat, hogy vagy a hallgatót, vagy nem tudom kit, hogy azért annyiban különbözik a te regényed a történelmi regényektől, hogy nagyon jelen idejű, és ezen keresztül, a regényen keresztül ismerhetik meg az emberek a fiatal romungró nők problémáit, vagy alakíthatnak ki képet a romungró, Magyarországon élő romungró nők életéről, és ez alapján ítélhetik meg őket, tehát ilyen értelemben azért nagyon nagy a felelősség.
Bocsáss meg, ez nem szociográfia, ez egy regény, amiben vannak reáliák, minden regény valamilyen reália alapra épül, és a reáliákat érdemes pontosan felrakni, de onnettól kezdve az az érdekes, hogy milyen sorsról szól a regény, és akkor azt mondom, hogy kicsit vonatkoztassunk el attól, hogy ez egy valóban egy magyar cigánynő, tehát romongró cigánynőről, 30-as években járó cigánynő, és egy 80-as éveiben járó földműves néninek a kapcsolatáról szól. Ha ettől a konkrétumtól elvonatkoztatunk, akkor azt mondom neked, hogy ez a néni, tehát mind a két szereplőben egy olyan érzelmi problémát tudunk észlelni és átélni, vagy megérintődni általa, ami nagyon sokunknak probléma. A néni egyedül maradt, a gyerekei Amerikában élnek. Van egy érzelmi deficit az életében. Ebben az érzelmi deficitbe sétál bele az a lány, aki viszont olyan anyukával rendelkezett, akit ő nem tud anyjának tekinteni, mert borzalmas volt, és hát nagyon sokan cipelünk a hátunkon nehéz gyerekkort, még ha nem is olyan nehézségű gyerekkort, mint ennek a lánynak volt, de mégiscsak anya problémás vagy apa problémás gyerekkort. Tehát, hogyha egy kicsit elvonatkoztatok attól a konkrétumtól, amilyen helyszínen játszódik ez a cselekmény, akkor rögtön az látszik, hogy nem romungró problémát, és nem vidéki mély szegénység problémát, meg efféle sorolhatnám a szociográfiai vagy társadalmi kategóriákat olvasunk, hanem nagyon is fontos érzelmi történéseket, amely érzelmi történések szólítanak meg minket, mint olvasókat, vagy remélem, hogy megszólítanak. Persze azt kell mondjam, hogy az se baj, hogyha valaki egy ilyen könyv révén mondjuk észreveszi, hogy vannak máshol is és máshogyan is élő emberek, mert nem tudom, hogy Románia az milyen társadalmilag, Magyarország nagyon erőteljesen kasztosodott, és gyakorlatilag hírét nem hallani annak, hogyha legfeljebb, ha politikailag érdekes, csak akkor halljuk hírét annak, hogy milyen azoknak az élete, akik nem a Budapest centrális és menő kerületeiben élnek.
Igen, hát ezért mondom, hogy ennek azért nagyon nagy tétje van, de térjünk át az esztétikai szempontokra, mert bár azt mondod, hogy távolodjunk el attól, hogy kik a főhősei ennek a történetnek, hol és hogyan élnek, de hát ez egy nagyon speciális környezet. És
ez nem kell eltávolodni, én csak felvetettem, hogy ahhoz, hogy a Hamletet meg tud érteni, ahhoz nem kell neked királyfivá válni, akinek megölték az apját, vagy korán meghalt az apukája. Tehát hogyha egy irodalmi mű megadja a játékszabályokat, hogy mi az, ami ott zajlani fog, és tudni fogod olvasóként, vagy színházban nézőként, hogy valójában valódi sors vagy lét problémák fognak ott terítékre kerülni, akkor tovább fogsz menni ebben a rendszerben, akkor is, hogyha tőled idegen közegben, vagy szokatlan közegben játszódik az egész, tehát hogy az olvasó flexibilis, és nem, legebb is úgy gondolom, hogy flexibilis, ahogyan egyébként a mű is flexibilis, hiszen aki olvasott többször újra és újra irodalmi művet, mit tudom én olvastam sokszor mondjuk Dostoyevszkit újra és újra, és másképp hatott rám 19 éves koromban, és másképp hatott rám 40 éves koromban, tehát a mű is flexibilis, és én, mint befogadó is flexibilis vagyok, mert ha a mű tényleg lényeges kérdésekről szól, ha tényleg képes hozzám szólni, akkor képes vagyok vele menni, akkor is, hogyha mondjuk az a 19. század végi Péterváron játszódik, vagy ne talán tán a római korba, vagy stb. Bármikor. Ja. Bocsánat.
Érdekes, hogy pont a Hamletet említetted, idén jelent meg egy engem rettenetesen mélyen érintő regény, a Maggio Ferrelnek a Hamnet című regénye, ami arról szól, hogy próbáljuk meg nem egy királyfi drámájaként, vagy királydrámaként látni a Hamletet, hanem nőtörténetként és családtörténetként, és ehhez kellett egy írónő és egy női szemszög, hogy ezt felvesse, de zárójelbe zárva, és nem kötöm az ebetakaróhoz.
szerintem senki nem király történetként olvassa, ezt üzenem az írónő kollégának, sohasem annak olvasta. És aki nő, az mindig is női szempontok, vagy hát a saját szempontjai, amik nevezhetjük női szempontoknak, én nem szeretem ezt a fajta megkülönböztetést, de mindenki, akkor inkább úgy mondom, hogy minden életkorú, minden nemű, minden társadalmi réteghez, bármely társadalmi réteghez tartozó ember, annak a nemnek, kornak, társadalmi rétegnek, élethelyzetnek a viszonylatában olvassa a könyveket, amiben éppen van. És ez állandóan fluktuál, ugyanúgy, ahogy fluktuál az, hogy hogyan gondolkodsz magadról, az életedről, az is folyamatosan fluktuál, és folyamatosan alakul ahhoz az élethelyzethez, amiben éppen aktuálisan vagy.
Igen, hát nyilván ebben a közös pulzálásban élünk, és te, mint író...
Jó, csak amikor felfedezi valaki azt, ami már fel van fedezve, vagy nem kell felfedezni, egy kicsit ilyen számomra egy kicsit irritálónak hat.
Hát most én vittelek be a susványba, mert ez egy nagyon komplex, szépen felépített regény, ez a Hamlet, amit így foglaltam össze. Neked, de hát igazságtalanok lennénk Megjó Ferellel, hogyha ezzel lezárnánk, ajánlom figyelmedben, ha módodban, a hallgatóinknak is, hogy egy kicsit, mert akkor az egész történelmi regény kérdés átértékelődik az irodalmi toposzokhoz, idolokhoz való viszonyunk át, érted? Tényleg egy szépen rétegzett regény, de nem erről beszélünk, hanem Hályi János Mamikám című regényéről, és térjünk át az ezt.
Kéne egy olyat is írni, csak most eszembe jutott, hogy rájönni arra, hogy az annak arányi nagy férfi, és akkor egy ilyen olvasatról egy új regényt írni. Na mindegy.
Te, János, mi nagyon harcolunk ebben a beszélgetésben egymással.
Nem harcolunk, csak már ilyen reggeli ságunk gondolkodni.
De szerinted miért jön elő ez az irritáltság mindig a férfi szerzőkben, amikor megkérdezem, hogy hát, vagy megkérdezik tőlük, hogy hát...
Nem, benned van irritált, bennem abszolút nincsen.
Tehát nem vagyok irritált. De nem a veled vagy, hogy a női szem, vagy nem tudom, ezekkel a szempontokkal szemben, hanem azért, mert újságíróként is érzem azt a kihívást vagy problémát, amire most már sokszorra szeretnék nálad rákérdezni, hogy akkor, amikor belekerülök egy közegbe, és kiválasztok történeteket, tehát erről te beszéltél, hogy ez a környezet, amiről a Mamikám szól, mennyire közel van hozzád, hogy akkor érzem azt, hogy milyen hatalom van a kezemben, akkor, amikor eldöntöm, hogy milyen nyelven szólalok meg, milyen történeteket, milyen struktúrában hozok elő, és döntéseket hozok. De ez az egy teljesen mezitlábas újságírói vagy riportírói házi feladat, sokkal kevésbé nehéz, mint egy ilyen regényt megalkotni. Ezért szeretnék végre eljutni a kérdésig, hogy nálad ezek a dilemmák, hogy milyen legyen a nyelve, hogy milyen történeteket hozok be, vagy mit nem hozok be, ezek hogy vetődtek fel?
Hát azt hiszem, hogy nem honnét van dilemmám, ahonnét te a kérdést felteszed, vagy volt dilemmám. Én ezt a történetet nagyon ritkán van olyan, hogy van olyan dolog, ami így hosszan bennem van, és nem írom meg, amikor gondolok rá, hanem így hordozom magamba. Ez például egy ilyen történet volt, hogy hosszan gondolkodtam rajta, hogy kéne megírni, és ugye nekem a nyelv az alapvetően a hitelesség kérdése. Tehát, hogy amikor gondolkodtam ennek a két embernek a kapcsolatán, akkor hiába pörgettem le a történeteket a fejembe, hogy mik kerülhetnek bele körülbelül. Ugye az ember alapvetően fejben ír, és nem papíron, tehát az elsődleges az mindig az, hogy gondolkodásba hová jutsz, és egyszerűen úgy éreztem, hogy nem szólalnak meg a történetek, tehát hogy nem hiszem el magamnak ezeket a történeteket. És akkor, amikor rájöttem, hogy ezt egy olyan nyelven írom meg, amit én nem beszélek egyébként, és soha nem is beszéltem, viszont elég jól ismerem, hiszen ebből a nyelvi közegből származom, ha tetszik, akkor rögvest olyan mélyen életszerű volt az egész, hogy, és mélyen hiteles, hogy egy pillanatig sem akadt el onnéttól kezdve. Tehát amikor erre rájöttem, akkor gyakorlatilag hirtelen, mint egy ömleni kezdett a szöveg belőlem. Úgyhogy az alapkérdés az volt, hogy mi az a nyelv, amin ez a történet hitelesen meg tud szólalni, és mi az a nyelv, ami képviselni tudja annak a két embernek az életigazságát, aki szerepel a könyvben.
De hogy keletkezett ez a nyelv? Mennyire reális? Nagyon buta kérdés ez, hogy mennyire reális ez?
Nem, abszolút nem rossz kérdés. Szerintem egy kicsit azt tudnám mondani, hogy olyan mértékben reális, amilyen mértékben olvasóként elhiheted, hogy ez a nyelv egy létező nyelv, valamilyen szinten létező, de sajnos azt kell mondani, hogy ez nem lehet az utcáról felemelni nyelveket. Tehát, hogy az irodalmi nyelv az mindig egyfajta teremtett nyelv, akkor is, hogyha nagyon közel áll, ugye én majdnem minden könyvemben szeretek közelíteni a beszélt nyelvhez, mert azt tartom igazán jó nyelvnek, vagy nekem az áll jól, és ez is egyfajta beszélt nyelv, de mégs, ami a papíron megjelenik, az mégsem beszélt nyelv. Tehát, hogy ez hasonlít ahhoz a nyelvhez, és nagyon, nagyon jól érzékelteti annak a nyelvnek a jellegzetességeit, amely nyelven egy valóban létező ilyen néni meg egy ilyen nő beszél, de mégsem az. Tehát ez nem volt célja a nyelvnek, a regény nyelvének nem volt az a célja, hogy aféle reális nyelvtükör legyen, mint hogy alapvetően nem hiszek abban, hogy a műalkotás az a valóság tükörképe, nyelvileg sem a valóság tükörképe. A lényeg az, hogy a szövegben felépülő nyelv és felépülő világ tudja hozni a maga igazságait, tehát a szövegen belül igazságok kell, hogy stabilak és megrendíthetetlenek legyenek, és nem az az igazság, hogy ez a valóság mércéjén, tehát a tényleges valóság mércéjén mennyiben állja meg a helyét.
Ez nagyon képszerű, ez a nyelvben megmutatkozó igazság, de segítesz egy kicsit a hallgatóinknak megérteni, hogy példákkal akár, hogy ez hogy történik? És hogy mit gondolsz, hogy ez a nyelv, amit te itt teremtetsz, én is azt gondolom, hogy ez egy kreált nyelv, ez egy kockázatos játék, de vitatkozunk később arról, hogy miért, hogy mit mond el ez a nyelv a te karaktereidről?
Hát ugye a nyelvet azt határozza meg, hogy ki beszél a szövegben, ahogy azt is meghatározza, hogy ki beszél, hogy milyen ismeretanyag, milyen tudás, milyen rálátás, világra való rálátásról van szó. Ezt a könyvet, ezt egyes szám első személyben a főszereplő nő mondja el, tehát nem tud más nyelven megszólalni, mint amit ő beszél szerintem. Én nem érzeztem kockázatosnak, én úgy éreztem, hogy amikor ezt elkezdtem írni, vagy amikor már tudtam, hogy ez a nyelv működik benne, akkor úgy éreztem, hogy nem is tud más nyelven megszólalni. Tehát, hogy ez az a beszédmód, ahogy ő el tudja mondani a saját világát és a saját történetét. Úgyhogy nem tudom. Szóval valójában azért hebeges itt a kockázatos dolog kapcsán, hogy onnétól kezdve, amikor én híróként azt látom, hogy ez a dolog így fog megszólalni, onnétól kezdve az lesz kockázatos, hogyha nem így szólal meg. Szóval, hogy
tudjuk ezt egy kicsit zárójelbe, és akkor majd elmondom, hogy mire gondoltam, hogyha ezt igen, fontosnak érzed, de hogy milyen nyelvi jellem bontakozik ki, és mi az az igazság, amit itt kimondatik ezzel a nyelvvel. Egy ilyen helyzetet mondja el. Amikor azt érezted, hogy igen, ezen a nyelven ez így meg tud szólalni, vagy meg tud mutatkozni.
Hát nézd, nem tudok, most a regényből kéne egy pár oldalt felolvasni, hogy milyen ez a nyelv, Én ezt nem tudom neked absztraháltan mondjuk egyfajta ilyen, nem tudom, tudományos, én nem közelítek tudományosan a saját munkáimhoz. Ugye nem is lehet, mert nem lehet úgy írni, hogy agyilag kreálod a dolgokat, mert az mindig mesterkélt marad. Tehát én érzelmileg és érzésileg azt tudtam, hogy ez így van rendben, tehát hogy ezt így kell csinálni, hát most nem tudok, tehát hogy most azt nem akarom mondani, hogy nem voltak és nem haltak, hanem voltak és voltak, tehát hogy természetesen ilyen eltérések vannak, meg nem ez van ZT-vel, hanem S-szel van, és fonetikusan van egy csomó dolog írva, de ezt így nem lehet átélni, hogy ez most képvisel egy igazságot, nem a könyv képvisel egy igazságot, ha elolvassuk, vagy hát remélem, hogy képvisel az én számomra mindenképpen, de ezt nem lehet így, nem tudom így összefoglalni, hogy ez hogyan képviseli, meg hogy milyen igazságokat képvisel egy könyv, hát tudom,
akkor most térjünk rá a kockázatokra, hogy újabb birkózás kezdődjön. Akkor, amikor...
Bocsáss meg, én nem birkózom, nem én tudom, igen. Hogy te mit tekintesz. Te birkózol, jó, oké, hát akkor tessék. De bocsáss meg, hogyha egyébként... én birkózásra késztetlek, én csak reagálok arra, amiket te fölvett, és megpróbálom a magam álláspontját, ha egyáltalán van álláspontom, mert ugye alapvetően nincsen, mert ezek, amiket felvesz problémákat, azok kapcsán nekem nincs, én nem gondolkodom azokon a kérdéseken, vagy nagyon kevéssé gondolkodom, de ez nem azt jelenti, hogy ezek nem releváns kérdések, csak hogy nekem most kell erre reagálnom, mert hogy miután nem, számomra ezek nem okoznak problémát, tehát én nem gondoltam ezeket a kérdéseket végig. De bocsánat, hogyha ez így ez a reakció részéről téged birkózás ügyre.
Mindenképpen képviselnem kell most valamit. Méghozzá azért, mert Székelyföldön beszélgetünk Hályi János Marikám című regényéről, amely Székelyföldön több nagyon-nagyon erős dialektus is találkozik. Ez a dialektus, ez identitás képző elem. És nagyon érzékenyek rá az emberek. Egyrészt őrzik és szeretik a dialektusaikat, másrészt, amikor kívülről valaki ezt megpróbálja reprodukálni, vagy erre utal, vagy egyáltalán jelzi, hogy érzékeli az irodalmi nyelv és a dialektus közötti különbséget, hát akkor nagyon furcsa dolgok történnek, mert ez lehet az elismerés, az értékelés gesztusa, lehet a stigmatizálásá is, lehet a leegyszerűsítésé is, lehet a skanzen jellegnek a megerősítésé. Tehát, hogy a dialektusokhoz nyúlni az ezért is kockázatos, másrészt azért, mert mindig ad egy ilyen egzotikum jelleget. Te nem a miénk, vagy te nem a mainstream, te valami távoli, furcsa, mit tudom, a nyelvi színes bőr, érted? Tehát, hogy...
Persze, hát ez abszolút létezik, és én magam, amikor a Mamikámból például felolvasok, pontosan ezt a skanzen jelleget élem meg. Tehát úgy érzem, hogy én ezt megírni meg tudtam, de felolvasni hamis, ahogy én felolvasom. Tehát én nem tudom jól reprodukálni akusztikusan a szöveget, függetlenül attól egyébként elég sokszor olvastam föl magamnak írás közben. A másik az, hogy írtózom a népieskedéstől, ugyan nagyon szeretem a népzenét, de néha például a népzene esetében is azt érzem, hogy imitálva van egyfajta olyan archivitás, ami már nem létezik, és ott onnantól kezdve az ember hamisnak hallja a dolgot, hiába vannak szép dallamok. Szóval ez egy borzasztóan nehéz kérdés, főleg azért mondom, egy olyan nyelvi közegben, mint a magyar, ahol tulajdonképpen egyfajta nyelvet ismer el a mainstream. Kazinczy óta ez a nyelv próbálja lefejezni minden egyéb más nyelvet, és ezért szoktak ilyeneket mondani, mondjuk ha így írok, mint most, hogy redukált nyelv, meg roncsolt nyelv. Ezek nem redukált vagy roncsolt nyelvek, hanem ezek nyelvek, amiken az emberek beszélnek a világról, és a világot meg tudják fogalmazni. Tehát a nyelvi toleranciánk az egyrészt elég kérdéses és eléggé visszafogott. Másrészt pedig hát nincs egy nagyon kevés, tehát a székelyföldi nyelvet fel lehet ismerni, mert az még létezik, de nagyon kevés tájnyelv van, ami mondjuk érvényes módon jelen lenne a magyar közbeszédbe. És hogy a többi
nem, nem gondolod, hogy ez azért van, mert a magyar közbeszéd történelmi okok miatt elnyomja a dialektusait, és ahogy nem jó vidékinek lenni, meg nem jó cigánynak lenni, úgy nem jó, mit tudom én, palóc vagy székelytáj dialektusban sem beszélni, meg kiröhögnek?
De, de, abszolút, ezt így gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy nyelvileg egy vérengzés zajlik Kazinczy óta az országba, hogy kinyírni a másfajta nyelviségeket, holott, ja, tehát, hogy ez nem, abszolút egyetértek veled, nagyon, nagyon, ezt én nem tartom, én ugyan nem beszéltem sose tájnyelven, bár a szüleim igen, vagyis apám nem, de anyám igen, meg a nagyszüleim, számomra teljesen elfogadható, vagy nem elfogadható, otthonos az, hogyha ha másféleképpen beszélnek az emberek, de azt, hát budapesti közegbe integrálódott emberként pontosan jól tudom, hogy milyen megaláztatásokon megy át az az ember, aki másfajta nyelvi ritmikával és nem utolsó sorban akusztikával fogalmazza meg a világot. Tehát, hogy nem olyan egyszerű, nem egyszerű, sőt nem átvihető, azt kell mondjam, se az a vagy nehezen átvihető az a tapasztalat, amit hozol magaddal arról a környék ahonnét jössz, és az a nyelvi jellegzetesség, amit hozol magaddal. Gyakorlatilag, hogyha te egy budapesti menő társaságba leülsz, még azt sem mondom, hogy legyél vidéki sutyerák, olyan, mint én voltam, vagy ne talántán ilyen putriból gyere, mint egy valahonnét a Nyírségből, vagy Ormánságból, akár jöhetsz te egy kisvárosból és értelmiségi szülőktől, mégis egyfajta vidéki tempót, vagy vidékiességet hordozol, 5 perc alatt lemészárolnak. 5 perc alatt, tehát ez magam is láttam, sőt tapasztaltam is, hogy ez létezik, igen.
Hát ezért kell az ember kiképzett birkózó legyen, de nem akarom ezt a poént ebben az interjúban túlfeszíteni, mint ahogy már túlfeszítettem. Nagyon halad az időnk, de egy dologról még nagyon szeretném, ha beszélgetnénk, hogy milyen történetek, mennyire fikció, és mennyire nem fikció az, amit behozol, vagy ha fikció is, mennyire volt benned gátlás a történetek elmondhatóságával kapcsolatban? Tehát erről az idős és fiatal nőnek a viszonyáról, és egyáltalán családi viszonyokról, emberi viszonyokról, amelyek kibontakoznak ebben a regényben, mi az, amit el lehet mondani, és mi az, amire azt gondol, ezt nem?
Nem tudom, tehát, hogy bennem úgy alapvetően nincs egy ilyen eldöntés, hogy ezt el lehet mondani, azt nem lehet elmondani. Valahol, amikor a szöveg elkezd épülni, ugye hát mindig úgy, én azt mondom, hogy nem ilyen elvi vagy ideológiai döntések, hanem ízlés döntések vannak, akár a mondatoknál, akár a szavaknál, minden pillanatban, amit nem tudsz racionálisan felülvizsgálni, vagy kézben tartani, hanem ezek tényleg a belső ízléseid szerint működnek. Hogyha rosszul működik a belső ízlésed, akkor olyan történeteket is el fogsz mondani, amik nem szabad, hogy belekerüljönek, de nem ideológiai okokból, vagy mit tudom, társadalmi okokból, hanem a szöveg nem bírja azokat a súlyokat, és ha van ízlésed, akkor pedig a jó történetek kerülnek bele. Általában én inkább, ha őszinte akarok, inkább én gátlástalan vagyok ezen a téren, mint ahogy általában az írók szerintem gátlástalanok. Tehát, hogyha hallok valamit, amit oda tudok pakolni, tulajdonképpen az sem érdekel, hogy az a gyerekeimtől van, vagy a gyerekeimhez kötődik, tehát, hogy jó, nyilvánvalóan nem szolgáltatom ki a családomat, de hogy honnan jön történet, és az hogy pördül bele akár egy ilyen könyvbe, és az abszolút nem érdekel. Ami bele kell, hogy pördüljön, és...
Hát tudod, ezt és a kérdést ilyenkor... egy újságíró nem teheti zárójelbe, és nem vagyok meggyőződve, hogy egy fikciós szerző zárójelbe teheti, de ez egy másik hosszú vitánk, ezt folytasd.
De nem teszem zárójelbe a kérdést, próbálok rá válaszolni, nem tettem zárójelbe. Zárójelbe akkor tenném, ha nem próbálnék rá válaszolni. Tehát próbálok úgy válaszolni, ahogy én gondolkodom erről a dologról, és nem úgy, ahogy mit tudom én, más ember gondolkodik róla. Tehát nem teszem zárójelbe. A történetnek az alapsztoria az mert az fikció, tehát nem egy valóságos dolog. Noha valóságosan is megtörténhet, tehát hogy nem akarom elárulni, hogy mi történik benne, mert akkor ugye kiderül, hogy ki után nyomoz Kolombó. Tehát, hogy egy része... De nekem az a problémám ezzel a dologgal, hogy számomra az a történet is, ami mondjuk naplószerűen, mint a Ne haragudj, véletlen volt, ott írtam, és abban én, mint szereplő, mint a napló írója benne vagyok, nekem az is fikció. Tehát számomra minden fikció, ami papírra kerül. Tehát ami a papíron megfogalmazódik, az már fikció. Sőt, egy kicsit az élet elmesélését civil módon is fikcionalizáltnak tartom, hiszen az, hogy mondjuk valaki hogyan emlékezik vissza arra, ami történt vele, az mindig változik, mindig az szerint változik, hogy te éppen milyen élethelyzetben vagy. Tehát én ezt, hogyha alapvető vagy alapelvi kérdésként teszed fel, akkor azt kell mondjam, hogy ez fikció. Hogy ebben a fikcióban milyen kapcsolódás van a valósággal, ez egy másik kérdés, de miután ugye talán volt tanárod Csényi Mesi Éva könyv címével mondjam, az irodalom az egy teremtett világ, ami természetesen az én tapasztalati valóságélményeim, az én alatt most egy általános írói alanyt értek, ez ennek alapján képződik meg, és amikor az olvasó belép ebbe a teremtett világba, viszi a saját maga tapasztalati anyagát, és ennek a két tapasztalati anyagnak a találkozása zajlik a könyv, vagy a színdarab, vagy mit tudom én, befogadásakor, és hogyha ezek egymásra találnak és érintődnek, akkor történik meg, akkor működik a mű, akkor akár katarzis, vagy akár érintettség, akkor indul el egy dialógus az olvasó és a mű között. De az irodalmi mű az ilyen olyan direktségben a valóság mérlegén nem mérettetik meg.
Igazából engem az érdekel, hogy egy ilyen női hős, mint a tiéd, akit a mindennapi, akinek az életét, meg a sorsát, meg a választásait, a mindennapi erőszak, a magára maradottság és a kiszolgáltatottság határozza meg. Szóval egy ilyen női hősnek az életéről mit lehet elmondani ahhoz, hogy érthetőek legyenek ezek a kényszerek, és hogy hozható közel, és hogy őrizhető meg mégis az ő méltósága, vagy tehát hogyan lesz ez egy integráns karakter?
Hát...
És akkor nem, elérkeztünk a női szemponthoz, amit mi nők azért ezt érzünk. Nem tudom, hogy te mennyire érzed ezt a problémát.
Nem tudom, mert én egy általános problémát érzek, amikor bárkiről írok. Én elég sokszor írok női karaktert és drámákat is női hangra, mármint hogy női sorsokról. De az általános számomra az, hogy nekem képesnek kell lennem az általam megírt karaktereknek minden tekintetben a sors igazságát képviselni.
Akkor mondok egy konkrét példát, hogy mire gondolok, hogy ez nem, tehát ugye ez nem általános. Tehát amikor a nővéremet megerőszakolja a nevelő apám a másik szobában, és ezt én hallom kiskamaszlányként, akkor ott testi élményeim vannak. Amikor bemegy az anya, és azt mondja, és már engem is, velem is feküdj le, vagy nem tudom, tegyél magadévá, mert azért hagytam, hogy a lányt megerőszakolt, hogy én is kapjak ebből, és ezt megint hallják a lányok a környezetben, akkor ott testi történet zajlik, ami aztán beépül a lélekbe, ami hozzátartozik a személyiséghez, meghatározza, hogy mit engedünk meg magunkkal szemben, minek vetjük magunkat alá. Amikor arról szól valakinek az élete, hogy foltessik rajta, vagy elveszíti az értékét csak azért, mert megerőszakolták. Szóval érted, ezek a történetek mind szervesen hozzátartoznak egy sorshoz. És nagyon nagy kérdés, hogy meddig lehet feltárni ezeket, hogy milyen mélységben, és mi kell ahhoz, hogy igazán mélységben fel lehessen tárni. Tehát annyira megérintenek a történeteid, János, és azért zaklat engem ez a kérdés, mert én ezt érzem a bőrömön, mint a te női olvasód.
Hát, az jó, ha érzed a bőrödön.
Nem jó. Kiborít.
Nem nagyon tudok ebben. Tehát most egy kicsit azt vetett föl, hogy megírhat egy író egy ilyen dolgot.
Inkább azt, hogy hogyan?
Hát én így tudom megírni, ahogy meg van írva, az szerintem az jó, hogyha egy irodalmi mű kiborítja az embert, de azt nem mondhatod, tehát hogyha mondok egy amerikai példát, mondjuk az Alice-nek az amerikai pszichóját, nem borít ki, csak nem szeretem, mert lélektelen könyv, és a Mamikám nem lélektelen könyv, mert nagyon erős érzelmek vannak benne mind a két főszereplő irányából. És ilyen szempontból számomra ez a fontosabb része. Persze az, hogy mennyire valóságos, és mennyire befolyásolja egy ilyen élethelyzet, ami ott meg van fogalmazva, a sorsát, a jellemét, a személyiségét, az persze, hát ez van beleírva, hát most ez nem tudom. Tehát, hogy nem vetődött föl bennem az, hogy én ezt megírhatom-e, vagy nem. Tehát, hogy erre vonatkozott a kérdés, nem volt ilyen dilemmám.
Hát ne, inkább a módok érdekelnek engem, hogy mennyire érződik az, hogy ez testre megy, és lélekre egyszerre. És hogy milyen az intimitásnak milyen rétegei és határai vannak. Ezek gyötrik az embert, és akkor azt mondanám, hogy folytassuk még ezt a beszélgetést, mert rengeteg kérdést felvet H.I. János új regénye, és azt is mondanám a hallgatóknak, hogyha igazán olyan szöveget szeretnének, ami megérinti őket, vagy ha úgy tetszik, kiborítja őket, akkor feltétlenül vegyék a kezükbe. Remélem, téged nem borítottalak ma ki, János, és beszélni.
Nem borok, szívesen beszélek, csak vannak olyan kérdések, amiket ha te felteszel, én akkor kezdek el róla gondolkodni, és nem biztos, hogy én hivatott vagyok a valós választ megadni, mert hogy én egy író vagyok, és nem az, aki elviségeket eldöntött egy könyv megírásakor. De szívesen alapvetően azt gondolom, hogy mindig jó, hogyha valami fajta irodalmi dologról, vagy bármilyen műről az ember beszélget, és gondolkodva beszélget. Tehát, hogy eznek csak haszna lehet még akkor is, hogyha nem tudok jól válaszolni, vagy felkészületlen vagyok a válaszadásba, hiszen nem gondoltam végig ezeket a dolgokat. De persze, én állok elébe bármikor és örömmel.
Hát várunk szeretettel ide adáskörzetünkben is a Székely Dialektusok földjére, és lássunk és halljunk minél többet. Köszönöm szépen, hogy ma a vendégünk voltál.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Ez volt az Értsünk szót, én Parászka Boróka vagyok, a műsorvezetője és szerkesztője H.I. Jánossal, a Mamikám című regény szerzőjével. Köszönjük figyelmüket, tartalmas rádiózást és szép estét kívánunk!